A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Fendler Judittal, a Szegedi Tudományegyetem kancellárjával, egészségügyi közgazdásszal, akivel az elmúlt 2 év tapasztalatairól, az egyetem pandémiában való szerepvállalásáról, az online oktatásra való átállásról, a kutatási tevékenységükről, szóval nagyon sok mindenről beszélgettünk, és a társadalmi felelősségvállalásnál és szerepkörnél hagytuk abba. A modellváltásról még nem beszéltünk részletesebben, csak úgy belekaptunk, illetve jelezte, hogy azért ez egy nagyon nagy feladat volt 2020. januárja és augusztusa között. Miben lesz más a Szegedi Tudományegyetem élete, mint korábban ezzel a modellváltással?
Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a modellváltásból pont annyitban lesz más az életünk, amennyit mi kihozunk belőle. Tehát ez nem egy panácea, nem egy olyan eszköz, amitől helyből minden jobb lesz, hanem föl kell mérni azokat a lehetőségeket, amiket ez nyújtani tud nekünk. Egy párat föl tudok sorolni, ami nem jelent a modellváltás. Tehát amit jelent például a mi esetünkben, hogy van egy olyan kuratórium, ami közvetlenül úgy foglalkozik az egyetemmel, hogy a mi esetünkben nagyon nagy szerencse az is, hogy majdhogy nem a gazdaság, illetve az akadémiai élet minden területéről van nagyon magasan jegyzett szakértő, aki kifejezetten konkrét dolgokban tudja támogatni az egyetemet. Emellett a döntések pontosan ezért, hogy mondjam, bizonyos döntések hamarabb meg tudnak születni, hiszen nem a minisztérium, mint fenntartó dönt bizonyos kérdésekben, hanem az egyetem vezetésével együtt a kuratórium. Mindazonáltal Szegeden a szenátus jogköre semmiben nem változott, ezt nagyon fontosnak tartotta a kuratórium is, hogy az egyetemi autonómia megőrzésre kerüljön, hogy tulajdonképpen a szenátus jogköre ne csorbuljon. Én azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy teljes az összhang a kuratórium és az egyetem vezetése és a szenátus működése között. Tehát ebben lehet jobb. Lehet abban jobb, amit említettem, és amit én fontosnak tartok, hogy a vállalkozói tevékenységünkben tudunk sokkal inkább mozgolódni, könnyebb bizonyos szempontból partnerként fellépni piaci szereplőkkel. Mondhatnék példát, tehát hogy például addig, amíg van egy ipari területünk, amit Science Parknak hívunk, és hova befektetőket várunk, korábban tulajdonképpen még azt se tudtuk megmondani, ha idejött valaki, hogy el tudjuk-e adni a területet, hiszen mi vagyonkezelők voltunk, és nemzeti vagyonkezelő, fenntartó, stb.
Tehát ez egy másik szerepkör.
Igen, jött egy befektető, megkérdezte, hogy jó, el tudjuk-e adni, mondtuk, hogy akkor majd fölterjesztjük, majd jöjjön vissza fél év múlva, nyilván nem jött vissza. Tehát itt egy nagyon gyors döntési lehetőség van, hiszen kuratórium döntésével tulajdonképpen tudunk előre menni. Ugyanez vonatkozik a céges együttműködésekre is. Így természetesen a felelősségünk is nagyobb. Tehát addig, amíg lehetett mindig mutogatni valami fenntartóra, hogy úgy se engedik, és nem kell döntéseket hozni, most kell döntéseket hozni, és föl kell vállalni annak az ódiumát, hogy adott esetben lehet, hogy néha rossz döntéseket hozunk, reméljük azért ez nem sokszor fog előfordulni, vagy annak nem lesz túl nagy pénzügyi kihatása.
Amit még kiemelnék, ugye, hogy idén először már az alapítványi keretek között működő egyetemekre jelentkeztek a diákok. Mi a jelentősége ennek?
Én azt gondolom, hogy a diákok számára ez egyelőre nem sokat jelent. Annyit jelent, hogy miután az egyetem a finanszírozását teljesítmény indikátorok alapján kapja, és 3 év múlva már a finanszírozásunk felét ennek alapján fogjuk kapni, sokkal inkább sokkal nagyobb hangsúlyt fogunk arra fektetni, hogy ezek az indikátoraink teljesüljenek. Eddig is ezek egyébként az egyetem fókuszában voltak, de még nagyobb lesz a hangsúly. Ugye említettem például a lemorzsolódást, nekünk egy 29 pontos lemorzsolódási programunk volt évek óta, de most ezeket olyan szinten kell mérhetővé tenni, hiszen ez nekem egy finanszírozási indikátor. Tehát akkor kapjuk meg a pénzt, 25 fő indikátorunk, és 1000-valahány száz kisebb indikátorunk van. Ez egy nagyon komoly optimalizációs program, de erre kell nekünk hangsúlyt fektetni. Tehát például lehetséges az, hogy van olyan diákunk, aki 4 indikátorba számít bele, most nagyon leegyszerűsítve, akkor őt, még nagyobb figyelemmel fogjuk kezelni, hiszen nyilván azért számít bele bizonyos szak, bizonyos disziplina négy indikátorban, mert annak valamiféle társadalmi hasznosságát ítélik meg. Tehát ez nagyon nehéz itt optimalizálni. Nyilván társadalmi hasznosság, finanszírozás, indikátor teljesülés, de én remélem, hogy a hallgatók csak azt fogják érezni, hogy a lehetőségeink kibővülésével az ő lehetőségük is kibővülnek.
Hogyha már modellváltás, ugye rengeteg támadás érte ezt a kérdést, két kritikát fogalmaztak meg a váltás ellenzői, egyrészt, hogy átpolitizálódhat az egyetemek élete, másrészt meg, hogy elüzleti esethet a működésük, amúgy pedig tudományos szerepvállalásuk lenne. Mit gondol ezekről a kritikákról?
Hát az átpolitizálást mi szerencsére nem érezzük, úgyhogy erről nekem nincs véleményem. Az elüzleti esedés, hát én ugye pont miután a működtetésért vagyok felelős, én azért egy kicsit több elüzleti esedést vállalnék, nem hiszem, hogy ez minket veszélyeztet, tekintettel arra, hogy a finanszírozásunknak 95%-a közpénz, mi közfeladatot látunk el elsősorban, és tulajdonképpen a fennmaradó kapacitásaink, képességeink fogják tulajdonképpen azt a pluszt termelni, amit az üzlet irányába megy. Az, hogy én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb felelősséget igényel ez az egyetem vezetése részéről is, az mindenképpen így van.
Azon gondolkoztam ugye, hogy teljesítményfüggő lesz az intézmény finanszírozása a jövőben, de hogy ez mit jelent, hogy úgy kell elképzelni mostantól az egyetemet, mint mondjuk egy vállalkozást, amit vezetőként úgy kell irányítani, mint mondjuk egy ZRT-t, vagy ettől azért egy eltérő működést jelent?
Én szétválasztanám, mert ugye az egyik az, hogy vezetőként úgy kell működtetni, mint egy ZRT-t, de mondjuk azért mi már korábban is próbáltuk úgy működtetni, mint egy, hogy mondjam, mint egy gazdasági társaságot.
És egyébként ide, bocsánat, ide kapcsolódik, hogy a versenyszférában is dolgozott sok éven át, tehát hogy van rálátása erre a világra is.
A hatékonyságot azt elég régóta próbálom, amennyire lehet nyilvánvaló módon értelmezni az egyetemen belül. Én azt gondolom, hogy ez eddig is alapfeladatunk volt. Most inkább ilyen virtuális dolgokban történtek változások, amik már nem költségvetési intézményi gondolkodást, hanem gazdasági, társasági gondolkodást igényelnek. Ehhez alkalmazkodnunk kell. Mondok erre egy példát, hogy eddig nem merült föl az, hogy az ingatlanoknak van-e értékcsökkenése, hiszen ezt nem kellett kimutatni költségvetési intézményként, miután előre menőleg most már mindent nyilvánvalóan kimutatunk, most már elgondolkozhatunk azon, nem csak a megnövekedett gázszámlák miatt, hogy vannak-e olyan ingatlanaink, amiket esetleg lehetne értékesíteni. Ez csak mint példa mondom, tehát itt abszolút nem tart az egyetem, csak ez egy lehetőség. De a másik oldalon az, hogy maga a szakmai munka elüzleti esetjen, az, hogy mondjam, tehát eddig is voltak fizetős képzéseink, eddig is volt térítéses betegellátásunk, eddig is voltak kutatási együttműködéseink cégekkel, tehát én azt gondolom, hogy inkább ezt struktúrálni és erősíteni.
Tehát kell, egy ilyen professzionális.
És pontosan ezt a szót akartam mondani, hogy sokkal profibbá kell tenni, és ebben keressük a partnereket, illetve olyan dolgozókat, akik ebben partnerek tudnak lenni.
Most a modellváltás kapcsán úgy fogalmaztak, hogy az új felállásban lehetőség lesz, lehetőség nyílik egy rugalmasabb, szabadabb gazdálkodás és beszerzési rendszer kialakítására. És esetleg csökkenhetnek az adminisztrációs terhek is, gyorsabb lehet a döntéshozatal. Ezek a tapasztalatai, vagy azért van még hova fejlődni ezen a téren?
Ebben azért nekem nagy vitáim vannak. Igen, mert én tehát én azt gondolom, de ez lehet, hogy megköveznek, hogy az a beszerzési rendszer, aminek mi alanyai vagyunk, az tulajdonképpen a közbeszerzési törvény. Most a közbeszerzési törvény az nem gazdálkodási formára, hanem forrásra vonatkozik. Tehát a közpénzt azt én egyféleképpen költhetem el, és ezt a közbeszerzési törvény határozza meg. És ezt én azon kevesek között vagyok, akik ezt kifejezetten helyesnek tartok. Lehet, hogy vannak néha anomáliák, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a közpénzt azt költsük el transzparens, átlátható, szabályozott törvénynek, szabályozott módon. Azt a pénzt, amit valaki saját maga megkeres, azt úgy költi el, ahogy akarja. Nekem erről ez a véleményem, és az, hogy ez lassúbb, ez egy folyamatos toposz minden költségvetési intézménynél. Nagyon sok rugalmasságot tudtunk már bevinni a rendszerbe, a KEF-en keresztül, tehát ahonnan le lehet hívni egy csomó beszerzést, dinamikus beszerzési rendszer van. Tehát én azt gondolom, hogy nem a közbeszerzés az, ami akadályozza a beszerzéseinket, hanem például az, hogy nem adunk meg jó műszaki specifikációkat, és való igaz, hogy akkor 100-szor megkérdezik a potenciális pályázók. Én nem ezt a fajta rugalmasságot várom. Egyébként az uniós pénzek elköltésére így is, úgy is ugyanaz a szabályozás vonatkozik, attól függetlenül, hogy modellváltó vagy nem modellváltó intézmény vagyok. Tehát a felgyorsítás a folyamatoknak az sajnos tőlünk függ, és nem a gazdálkodási formától.
Térjünk vissza egy picit a hallgatókhoz. Ugye a nemzetközi piacon is egyre nagyobb a verseny a hallgatókért, és ebben ugye a Szegedi Tudományegyetem is, mint ahogy mondta, részt vesz már. Az alapítvány működés keretein belül miben lesznek jobb lehetőségei mondjuk az intézménynek, mint korábban, egy versenyképesebb működésre?
Hát, ahogy említettem, ez nem az alapítványi működésnek a hozadéka, hanem inkább azt gondolom, hogy annak hozadéka, hogy nagyon komoly munkát fektetett ebbe az egyetem az elmúlt években, és az, hogy gazdálkodási formát váltottunk, az ezen olyan sokat nem változtat. Mert az alapítványi működés az azt jelenti, hogy fenntartó változás történt, tehát ugye más a fenntartónk egyrészt, másrészt pedig más a gazdálkodási formánk. Ugye ettől függetlenül az egyetemnek ugyanazok az ágazati irányítói, azaz most már mondhatom ugyanazok, mert éppen változik a miniszteriális struktúra. Ugye az első számú ágazati irányítónk az az ITM volt, aki a felsőoktatásért felel, nekünk ágazati irányítónk az egészségügyi kormányzat, és ágazati irányítónk a közoktatás.
Igen, több sapkában ül itt most.
Mi sok sapkában ülünk itt, és ezt nem változtatta meg se a fenntartóváltás, se a gazdálkodási formaváltás.
Mit gondol, vagy beszéljünk arról, hogy milyen víziója van, hogy miben lesz más mondjuk 3-4 éven belül a Szegedi Tudományegyetem működése, mint mondjuk ma?
Én pont azt gondolom, hogy abban lesz más, hogy azokat a képességeinket, amik megvannak, azokat mi sokkal jobban ki tudjuk használni, sokkal hatékonyabban. Ebben fog segíteni az új fenntartó, ebben fog segíteni a gazdálkodási forma adta nagyobb rugalmasság, amikor nem a közpénz elköltéséről beszélünk, és ennyiben én nekem abszolút határozott vízióm, hogy nem csak egy komoly oktatási, kutatási és gyógyítási szereplői leszünk ennek a régiónak, hanem egy komoly gazdasági szereplői is.
Látja-e a valós esélyét annak, hogy a jelenlegi pozícióból mondjuk magasabbra jusson világszinten az egyetem? Ugye beszéltünk arról, hogy versenyképes az egyetem, hogy a top egyetemek mellett megjelenik. Milyen realitását látja ennek rövid távon?
Hát ennek van egy nagyon komoly tudománymetriai része, tehát hogy hogyan tudunk előrébb jutni a rangsorokban. Én azt gondolom, hogy ott mindenképpen előrébb fogunk jutni. Nagyon sok olyan kezdeményezésünk van, aminek alapján azt gondolom, hogy erre jók az esélyeink. Ebben azért van egy kis, ahogy említettem, tudománymetria is, de másrészt nyilván valós teljesítmény is. Tehát a lényeg az, hogy igen, a rangsorokban szerintem előre fogunk jutni. Az a baj, hogy lehetséges az, hogy csak a relatív helyzetünk fog javulni, tehát hogy mit tudom, a magyar egyetemek közül továbbra is az első, második helyen leszünk, de miután jönnek be ugye a távol-keleti egyetemek, jóval több forrása lehet, hogy nem fogunk ugye objektíven is előre jutni. A másik az, hogy én azt gondolom, hogy mind a Jugló együttműködésünk egy nagyon komoly koncentrációt jelent, és a diákok számára egy óriási vonzerő, és mi nem adtuk föl, nem tudom, hogy itt milyen lesz a politikai helyzet, nekünk nagyon komolyak a kínai együttműködéseink. Most indul 120 fővel egy computer science képzés, ez Kínában az első bejegyzett magyar képzés. Tehát úgy, mintha nálunk a felvi.hu-n lehetne rá jelentkezni, erre lehet, ez részben Kínában, részben Szegeden lesz ez a képzés, és azt gondolom, hogy ezt egyszerűen a számosság miatt, mi addig, amíg a politikai helyzet ezt nem tiltja, addig mi ezt nagyon komolyan fogjuk fel.
Beszéljünk a fiatalok elvárásairól, mert sok sapkában ülünk, de beszéljünk igen arról is, hogy milyen lehetőségeik vannak a hallgatóknak. Egyre többet halljuk azt, hogy milyen munkahelyre szeretnének menni, milyen főnököt szeretnének, hogy milyen mennyit szeretnének keresni, milyen karrier lehetőségeik vannak, de milyen egyetemekre szeretnének menni a fiatalok, azaz oktatás terén a véleménye szerint a Z-generáció mire nyitott?
Mi próbáljuk ezt vizslatni, és pontosan ezért van az, hogy ebbe a bizonyos Coursera platformba mi elsőként bejelentkeztünk, és velünk fejleszt a kurzer a Magyarországon, illetve a keleti terjeszkedést is Szegedről képzeli el. Egyszerűen azért, mert az, hogy ez a kurza platform, ez arról szól, hogy bizonyos egyetemek ebbe beadnak kurzusokat, van olyan, amiért fizetni kell, van olyan, amiért nem kell, van, ami ad egy license, van, ami nem, és tulajdonképpen össze tudnak rakni a hallgatók különböző képzéseket. A következő lépése az, hogy ezeket a képzéseket a mi képzéseinkbe bevesszük. És ezt szeretnénk, hogyha a mi oktatóink tulajdonképpen már magukévá tennék, Szegeden már elkezdtük. Tehát, hogyha mondjuk valaki statisztikát oktat, vagy tanul, akkor beveheti a Harvard statisztikai tanszékének az aktuális képzéseit, amely képzések ugye úgy vannak összerakva, hogy rém didaktikusan, tagoltan, vizsgákkal, stúdióban felvéve, tehát úgy, hogy ugye le tudja kötni ennek a generációnak a figyelmét, tehát nem másfél órás PPP-ket kell
nézegetni hozzájuk.
Pontosan. Visszakérdez, visszacsatol, kontrollál. Hogyha a mi oktatóink ezeket már be tudják venni a mi képzéseink, és nyilván ez mind angol nyelvű, tehát megyünk el az angol nyelvű képzés felé, és közben a mi hallgatóink meg tudnak szerezni olyan képességet, olyan licenszeket, amik bárhol a világon eladhatóak, akkor azt gondolom, hogy talán valamennyire kielégítjük azt, amit szeretnének, amit elvárnak a felsőoktatástól a hallgatók. De azért óriási különbségeket kell tenni. Nagyon fontosak a skill képzések, tehát például ott is óriási lehetőség van ebben, de azért nagyon fontos az is, hogy vannak azok a szakmák, amiket viszont személyesen kell oktatni, amik a társadalom szempontjából mi azt gondoljuk, hogy talán a legfontosabb szakmák, a gyógyító szakmák, a nővér, a tanár, a szociális munkás. Ezeken a területeken mi teljesen más stratégiához folyamodtunk. Tehát ugye ott nem, természetesen ott is megvannak ezek a digitális eszközök, de ott éppen azt tartjuk szem előtt, hogy hogyan tudunk mi minél több gyakorlati képzést nyújtani, hogyan tudjuk tulajdonképpen érdekelté tenni a potenciális hallgatókat arra, hogy eljöjjenek tovább tanulni, tovább képezzék magukat. Ez egy teljesen más típusú megközelítés, mint mondjuk, hogy hogyan tanuljunk, nem tudom én, business managementet online a Harvardról.
Milyen lesz a véleménye szerint, akkor lépjünk tovább ezen a gondolati világon, a jövő oktatója, és milyen lesz mondjuk a jövő tudományegyeteme? Mit építenek?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és pontosan ez, hogy most, hogy így beszélünk róla, hogy azt gondolom, hogy a jövő tudományegyetemének egyszerre kell megfelelni ezeknek a 21. vagy akárhanyadik századi trendeknek, ami valóban mind a digitalizációról, az okos eszközökről, az online jelenlétről, a világpolgárságról szól, és egyszerre kell megfelelni annak, hogy nekünk képezni kell embert valóban, hogy legyen, aki gondozza az öregeket, legyen, aki bemegy ápolni a betegeket, legyen, aki tanítja a gyerekeinket az alsó tagozatban, a kettő ugye nem ugyanaz. És ezt a kettőt kell nekünk úgy ötvözni, hogy tulajdonképpen legyen átjárás is a kettő között, hiszen nem A és B kategóriás embereket képezünk. Szóval nem egy könnyű feladat.
Akkor térjünk vissza viszont a kancellári feladatkörre, hogy mi az, amit a legjobban szeret benne, és mi jelenti a legnagyobb kihívást?
Hát nyilván a kettő majd, hogy nem mondhatom, hogy ugyanaz, az, hogy sosincs két egyforma nap. Tehát, hogy minden nap vannak olyan feladatok, amiket meg kell oldani, néha ezek kínlódással járnak, néha nem szeretem, de minden nap új, változatos, és valamennyiben tudunk előre menni.
Milyen tervei vannak kancellárként a következő időszakra?
Hát az alap az az, hogy az egyetemnek a működő képességét fenntartani. Ez lehet, hogy mondjam, alapvetőnek tűnik, de nem az, mert a Covid-ban sem volt ez egyértelmű, hiszen volt olyan, hogy a dolgozóink egy harmada nem tudta fölvenni a munkát. Különböző olyan külső tényezők vannak, amik azért nem biztos, hogy ezt elősegítették. Előre menőleg nyilván nagyon sok fejfájást okoz nekünk az energiaáraknak az elszabadulása. Ezek nyilván nem csak a Szegedi Egyetemet érintik, de nekünk is kell vele foglalkozni. Meg kell oldani valóban azt, hogy hogyan tudjuk átállítani az egyetemet egy költségvetési működésről, költségvetési szemléletről és költségvetési, számvitelről, egy gazdasági-társági számvitelre és gazdasági számviteli működési szemléletre. Tehát ez az alap, én azt gondolom, és utána a következő az, hogy hogyan tudjuk optimalizálni a tevékenységünket, hogyan tudjuk abból, amink van, a legtöbbet kihozni. Én nekem most már, hogy az alapokat, nem tudom, hogy biztosak-e vagy nem, de olyanok, amivel én komfortos vagyok, hiszen 6 évet csinálom, ezen alapolva én azt gondolom, hogy ezt kell megtennünk.
Ugye oktatásról, kutatásról és gyógyításról beszélgettünk és beszélgetünk, hogyan lehet mindhárom területen motiváló környezetet teremteni?
Hát, ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert mindenkinek más a motiváció, ez is egy szép kis közhely, de erre nem tudok jó választ. Egyszerűen azért, mert ugye most mondják például azt, hogy felemelték az egészségügyben dolgozóknak a bérét, nagyon rendesen felemelték, ennek ellenére nem motiváló a környezet az egészségügyi dolgozók számára. Mi például az egészségügyi dolgozók számára úgy próbálunk motiváló környezetet teremteni, hogy egyrészt jó az infrastruktúra, jó eszközökön dolgozhatnak, és lehetőséget nyújtunk számukra arra, hogy plusz jövedelemre tegyenek szert, például a térítéses ellátás keretében, térben, időben elkönítve. Ez lehet egy motiváció, de lehet, hogy másnak az a motiváció, hogy egy olyan jól felszerelt laborja van, ahol teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt kap, de ott hagyják békén.
Tehát ez a kutatási terület, igen, és ott az oktatás is.
Igen, igen. Tehát, hogy minden területen megpróbáljuk azokat az eszközöket oda tenni, ami aztán a legjobbak számára motivációt jelent, hiszen nekünk a legjobbakat kell idehozni, mind oktató, kutató, gyógyítóban, és mind elsősorban diákokban.
Hát további jó munkát, és kíváncsiak vagyunk a folytatásra.
Szépen.
Köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellária egészségügyi közgazdász volt ma a nap vendége. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.